Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen.
Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám, szabadítom, vigasztaló Istenem, nem ingadozom sokáig. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves szeretett testvérek, halljuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszból szól hozzánk, az apostolok cselekedetei könyvének 27. részéből, a 9. verssel kezdődően a szakasz végéig, a 26. verssel bezárólag. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket, férfiak. Látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, s ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan. Hát, ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából az Euraquilónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek. Alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtisz tengerőből zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tova. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobálták a hajó terhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Mint hogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, s akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Isten tegye áldottá az ő drága szent igéjét, hogy minnyájunk élete számára megtartó erővé lehessen az ő igéje. Gyertek, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk, te eléd jövünk és hódol előtted a mi szívünk, és ajkunkkal is dicsőíteni szeretnénk téged, mert hatalmas voltál bennünket megtartani. Oly sokszor sodortatunk, Urunk, az árral. Életünk hajója oly sokszor kerül örvénybe. Lehet az betegség, gyász, fájdalom, aggodalom. De, Urunk, neked kedves volt mindez idáig, a mi hajónkat megtartani és célba juttatni, mint ezen a délelőttön is, hogy te eléd jöhessünk és hálákat adhassunk gyermekekkel, életekkel. Úrunk, légy érette áldott, hogy mint egész gyülekezet, te előtted hódolhat most is a szívünk, és várhatjuk a te igédet és a te segítségedet, mert ma is hirdeted nekünk, bizakodjunk, mert egy lélek sem vész el azok közül, akik, Urunk, a te hajódban utaznak. Engedd meg, Urunk, hogyha nem ott lennénk, most át tudjunk szállni a saját hajónkból, akaratosságaink hajójából, a te hajódba. Engedd meg, Urunk, hogy ne emberi szavakat várjunk csupán most az ige hirdetés által, hanem engedd meg, Urunk, hogy a te szavadat várjuk. Úrunk, így áld meg az ige hirdetőjét, szent lelked ereje által, hordozd és töltsd be őt a te jelenléteddel, hogy a meghirdetett ige számunkra, akik a te igédet hallgatni kívánjuk, életté, megtartó erővé válhasson. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, jöjj és te áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Istennek azt az ígéjét, amely alapján szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 27. fejezetéből újra olvasom a 25. és 26. verset. Így szól Istennek ígéje. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, az ókori mediterrán népeknek latin mondása volt, navigare necesse est. Először ezt egy császár mondta, Pompeius, azoknak a hajósoknak, akik a rossz idő miatt nem akartak elindulni Szicíliából Rómába, hogy a gabona rakományt elvigyék. És nekik mondta, navigare necesse est, vivere non est necesse, azaz hajózni szükséges, de élni nem szükséges. Hajózni szükséges. Hajózni kell. És azóta is nagyon sokszor elhangzik ez a mondás, arra utalva, hogy van egy külső kényszer, a kereskedelem, az utazás és más kényszer, hogy hajózzanak ezek a földközi tengeri népek. És nyilván van egy belső indítatás, egy belső vágy is a hajózásra. Hajózni kell. Talán ez zakatolt azoknak az embereknek az eszében is, gondolataiban is, akik a rakománnyal palesztin partokról elindultak nyugatra, hogy Rómába érjenek. Hajózni kell. Vitték magukkal a rakományt, vitték magukkal a foglyot, Pál apostolt, akinek jelenése volt Rómában a császár előtt. Ugyanis bevádolták őt, a saját népe, a zsidók, és éppen ezért, mivel római polgár volt, az ügyét egészen a császár elé terjesztette fel. Hajózni kellett akkor is, hogyha az időjárás éppen rossz volt. Egy olyan évszakban, a tél kezdetén indultak útra, amikor nem volt tanácsos útra kelni. Nem volt tanácsos útra kelni, mert bár a földközi tengeren nem olyan zord és zimankós a tél, nincs hóesés, de mégis szelek, viharok tarkítják a téli szezont ott is. Pál nem javasolja, hogy elinduljanak, mégis úgy érezték, hogy el kell indulniuk. Ebben az esetben a hajósok a saját tudásukban bíztak. Pál apostol egy senki, egy harmadrangú valaki lehetett, aki ráadásul fogolyként csücsült ott a hajón. A hajósok nagyon jól tudták, hogy rossz az időjárás, de mégis bíztak abban, hogy a sok éves tapasztalat, a szakértelem, a helyzetben megnyilvánuló szaktudásuk, a bölcsességük, a hajós tudás majd kisegíti őket az esetleges veszélyekből. Megszólal Pál apostol, de nem hallgatnak rá. Pedig ez a kibic most nagyon sokkal többet tudna mondani, sokkal reálisabban látja a helyzetet. Nem csak azért látja reálisabban, mint minden kibic, mert kívül áll, mert nem ő az, aki a kormányrudat fogja, mert nem az ő kezébe van a felelősség, hanem azért reálisabb és azért valóságosabb, és azért lett volna érdemes odafigyelni az ő tanácsára, mert ő kapcsolatban van valakivel. Ez nem a hajós kapitány, aki az utat esetleg eltervezte, hanem kapcsolatban van Istennel. Kapcsolatban van azzal a valakivel, akinek az evangéliumát hirdette. Kapcsolatban áll, mondhatnám úgy is, hogy azzal, akinek a kezében a nagybetűs kormány rúd ott található. És nem csak annak a hajónak és annak a hajónak a legénységének a kormányrúdja, és nem csak úgy általában a hajósok kormányrúdja, nem egy hajós istenségnek az apostola volt Pál, hanem a mindenható, a minden láthatót és láthatatlan teremtő Istennek a szolgálja ő. ezért lett volna érdemes odafigyelni az ő szavára. Nyilván utólag mindenki nagyon bölcs, utólag nagyon okosan végig tudom én is magyarázni itt a szentírási igéket, de hogyha belegondolunk abba a helyzetbe, azt gondolom, hogyha mi lettünk volna a hajós kapitányok, mi sem hallgattunk volna Pál apostolra. Hiszen ő egy írástudó volt, lehet, hogy nagyon szépen értett a beszédhez, az aténi piasztéren is nagyon szépen megszólalt, egy jól felépített retorikailag, minden szempontból helyes beszédet elmondott, de hát mit ért ez az ember a hajózáshoz? Nem tudom, hogy kinek van jogosítványa közöttünk. Nem mondom, hogy tegyük fel a kezünket, hanem azt mondom inkább, hogy gondoljunk bele, amikor vezetünk, akkor milyen érzés az, hogyha az utas, akár az anyósülésről, nem feltétlenül az anyós, hanem valaki más, vagy éppen hátulról belebeszél abba, hogy hogy fogod a kormányt, hogy vált a sebességet, de nem erre kellett volna menni, ott miért nem mentél jobbra, egyébként is túl gyorsan mész. Szeretjük ezt, kedves sofőrtestvéreim? Én nem szeretem. De azt gondolom, hogy semmelyikünk sem szereti, hogyha beleszólnak a dolgába, beleszólnak abba, ami rábízatott. Nyilván egy buszsofőr sem úgy viszi akár egy távoli útra sem az embereket, hogy folyamatosan arra figyel, hogy hátulról mit mondanak, és akkor ő arra irányítja a buszt. Érthető, hogy a hajósok sem hallgattak Pál apostolra. Bármennyire is lehetett közöttük esetleg egy-két hívő, de nem hallgattak rá, és ez talán így is volt rendjén. Azonban a későbbi események mégis Pált igazolják, és érdemes lett volna az ő navigációjára hallgatni, mert az igazi és jó irányt mutatta volna meg. Amikor ezt a történetet látjuk és halljuk, és egy kicsit így belehelyezkedünk, akkor elvonatkoztatva a saját életünkre tekintve, egy kicsit azt érezzük, hogy a mi életünkre is igaz ez a mondás. Navigare necessest. Hajózni szükséges. Az írásbeliség óta nagyon sokszor az emberi lelket egy hajóhoz hasonlítják, és az emberi életutat egy hajóúthoz. Azért, mert nagyon sok hasonlóság van. Akár egy ilyen viharos, akár egy szépen sikló hajó és az ember lelke között. Mert hát a mi életünkben is nagyon sokszor vannak olyan pillanatok, amikor beborul az ég. És ez az ókorban azért volt tragikus egy hajós számára, mert alapvetően a nap állásából és a csillagok állásából tájékozottak. Tehát mind arra támaszkodtak, az volt az iránymutatás. És gondoljunk bele, hogy egy ilyen téli időszak alkalmával akár napokon, heteken keresztül beborul az ég, akkor vakon bolyongtak a tengeren. Ha a mi életünkre tekintünk, akkor talán nekünk is vannak olyan időszakok, amikor azt érezzük, hogy beborul az ég. És nem látjuk, és nem tudjuk, és nem érezzük, hogy merre kell menni. Hogy a szilárd támaszpontok az életünkbe, amik mondjuk egy tengerész számára a csillagok voltak az ókorban, ezek a szilárd támaszpontok már nincsenek, és meginognak. És az a szörnyű, kedves testvéreim, hogy ezek a lelki életünkben megvalósuló felhős időszakok, azok nem kívülről jönnek. Nem egy gonosz szellem bocsátja ránk a csúnya ködös felhőket, hanem azok belőlünk jönnek. A mi gondolataink, a mi indulataink, a mi vágyaink azok, amelyek gyakran egy sűrű felhőként, vagy mondhatnám azt is, hogy kötként körbeveszik az életünket, és nem látunk semmi más, nem látunk tájékozódási pontot, nem halljuk meg azt az ígét, amely felülről jönne, mert köd van, mert homály van. És nem kívülről jön ez a homály, hanem belőlünk jön, hiába való gondolatainkból, bűneink miatt, attól, hogy nem akarunk lelki dolgokkal foglalkozni esetleg, nagyon sokáig lehetne sorolni az okait. Aztán gyakran ezek a felhők összetornyosulnak, és viharok vannak a mi életünkben. Ezt meg már igen megérezzük. És megérezzük azt is, amikor örvények fenyegetnek, amikor betegség és baj nehezedik rá a mi életünkre. És egy kicsit valóban olyanná válik az emberi élet hajóútja, mint Pál apostolnak ez az imént felolvasott hosszabb igeszakaszban leírt útja, amit, hogyha mondjuk kinyitjuk az újfordítású Bibliát, aminek a hátulján térképek találhatók, van egy ilyen térkép, hogy Pál apostol missziói útjai, és ezt a hajóutat, ez a kis térkép egy ilyen hullámzó vonallal, egy ilyen cicak vonallal jelzi. Bolyongtak össze-vissza, sodorja őket a szél. Talán mi is érezhetjük ezt az életünkbe. hogy gyakran lehet, hogy azt gondoljuk, hogy mi irányítunk. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy értünk hozzá, de mégis sodródunk, mert valami baj van az életünkben. Talán az a baj, ami a történetben is baj volt, hogy túlon-túl bíztak önmagukban. Túlon-túl bíztak abban, hogy ők tudják, ők ismerik a hajózási tudományt. Tudják, hogy hogyan kell az élet útján járni. Tudjuk azt, hogy mi a jó, mi a rossz. Megtanultuk. Tudjuk azt, hogy mi a helyes, mi a helytelen, merre kell menni, hogyan kell élni az életet, hogyan kell pénzt keresni, egzisztenciát teremteni, mik azok, amik fontosak, mik azok, amikkel hangsúlyt kell helyezni az életben, azt gondoljuk, hogy tudjuk. Aztán a mai világ tele van szakértővel. Nem tudom, megfigyeltük-e, hogy a szakértő jelentőségét akarja hangsúlyozni, akkor mindig felhúz egy köpenyt. Nyilván a benzinkutas a piros köpenyt, attól függően, hogy milyen cégnek az alkalmazottja, lehet, hogy zöldet vagy más színűt. De az orvos felhúzza a fehér köpenyét, a pszichológus is szakértőként, aztán az étkezési szakértő is ott megjelenik az életünkbe. A mai világ, mint egy istenként leborul a szakértők előtt, akik azt mondják, hogy majd a tudomány alapján mi megmondjuk, hogy merre kell menni. Tehát ezt mutatja a valóság. Tudja a mai világ, hogy merre kell menni? Csökkennek a betegségek? Csökkennek a katasztrófák? Vegyük ezt a klímaváltozást, a globális felmelegedést. Tétlenül ülünk. Tegnap este beszélgettem a testvéremmel erről, hogy gyakorlatilag nem látszik semmi, hogy megmozdulna. Minden megy úgy, ahogy mondjuk 50 éve. Hiába van sok szakértő, hogyha hiányzik az igazi szakértő. Ha nincs meg a kapcsolat a nagybetűs szakértővel. De miért mondom Isten szakértőnek? Azért mondom szakértőnek, testvéreim, mert ahogy az előbb már egy alkalommal említettem, ő minden látható és láthatatlan teremtője. Tehát az egész világegyetem, a szubatomi részecskéknek a rendszere, aztán a fejlettebb szervezetek, a növények, az állatok, az ember működése, az mind az ő, mondhatnám mai szóval, az ő agyából pattan ki. Ő találta ki, ő tervezte meg, és ami még ennél sokkal több, ő működteti. Mert a teremtés az nem úgy volt, hogy Isten, mint egy fazekas mester, megalkotta az alkotását, aztán elment pihenni. Van a teológiai szaknyelvben egy olyan kifejezés, hogy kreáció continua, és megígérem, hogy ez az utolsó latin kifejezés, ami azt jelenti, hogy folyamatos teremtés. Isten folyamatosan alkotja ezt a világot. Például ma reggel. Például akkor, amikor egy gyermek megfogan. Például akkor, amikor kivirágzik egy virág. De minden sejtműködés az ő éltető energiájának köszönhető. Ezt vegyük tudomásul. És hiába próbálunk összerakni atomokat, molekulákat, és összerakni egy sejtet, az nem fog működni, de miért nem? Nem azért, mert annyira tökéletlen a technikánk, hanem mert nincs meg az a plusz, amit csak Isten tud ajándékozni ennek az anyagi világnak. Ezért mondja a teremtés is azt, hogy úgy formálta az embert, az egyik teremtés történet, hogy a Föld porából megformálta, eddig mi is el tudunk jutni, és az élet lehelletét lehelte bele. Hát ez az, amit mi nem tudunk. És ez az, ami miatt Isten folyamatosan fenntartja ezt a világot. Gondot visel rólunk minden nap, ahogy Jeremiás mondja, hogy az ő szeretete minden reggel megújul. És legyen ez minden reggel az első szavunk, hogy hálát adok Istenem, hogy ismét felébredhettem, és ismét egy új napot ajándékoztál nekem, mert ezáltal tapasztaljuk meg az ő teremtő jelenlétét. Tehát ezért ő a szakértő. Ő tudja, hogy mi a jó nekünk, ő tudja, hogy hogyan lehet kilábalni a bajból, a betegségből, ő tudja, hogy lehet a lelki problémákat megoldani, és igen, hogyan lehet gyermeket nevelni, mert az sem egy egyszerű kérdés. Mindent tud. Mi a kulcs? Hát a kapcsolat. Az, hogy a navigátorral, a szakértővel, a kormányossal kapcsolatban legyünk. Azon a hajón Pál apostol kapcsolatban volt, és ő tudta, hogy nem szabad elindulni. De azt is tudta, hogy ha elindulnak is, Isten vele lesz végig, és az emberi balgaság bármennyire is próbálja eltéríteni az utat, Isten akkor is oda fogja vezetni őt Rómába. És egy angyal jelenik meg neki, és ebben a hitében megerősíti, és valóban utólag tudjuk, hogy Málta szigetére keveredtek, és hajósok is, meg a máltaiak is elismerték végül azt, hogy Pál apostol valóságosan a mindenható Istennel van kapcsolatban. Nyilván az a tanulság az egész történetnek, meg az ige hirdetésemnek is ezt az üzenetet szántam, hogy legyünk kapcsolatban ezzel az Istennel. Mindannyiunk élethajóján ott ül egy pálapostól, ott van egy kapcsolódási pont, amelyre figyelnünk lehet, nem kell, lehet, ez nem kényszer. De ott van Pál apostol, és ő sem ment oda a kormányoshoz, és nem rántogatta meg a gravancát, hogy figyelj már rám, hát én vagyok az Isten embere. Elmondta, nem hallgatták meg. Elmondja még egyszer, amikor már lélekvesztve minden kihaigáltak a hajóból, akkor már talán figyeltek rá. Mindannyiunk életében ugyanígy működik az Úristen, és ő tudja jól az irányt. Tehát ő tudja jól, hogy mindannyiunknak mi a jó irány. És nem azért mondja nekünk el a jó irányt, ez egy téves képzet egyébként a vallásról, mert az Istennek jó lenne, hogy mi imádjuk, és az ő szabályai szerint élünk, hanem azért, mert nekünk ez a lehető legjobb. Ő nem igényli azt, hogy mi hódoljunk neki, ez a mi szükségletünk. Szükséges a hajózás. Hajózni szükséges. Gyakran úgy vagyunk tehát az életünkben, mint akik hajózunk, és ez olyan szempontból is igaz, hogy fix pontokat keresünk, de melyik az a buta hajós, aki azt mondja, hogy azt a hullámot már láttam egyszer. Ugyanígy vagyunk mi is az életben, amikor azt mondjuk, hogy hát én tudom, hogy holnap az illető hogy fog majd reagálni, és akkor majd én jól tudom a választ. Nem. Minden egyes nap, minden egyes pillanat olyan, mint egy a hajóútnak egy következő perce. Nem mondhatjuk azt, hogy a következő perce tudjuk, hogy melyik folyóba vagy melyik tengerbe fogunk belelépni. Nem mondhatjuk azt, hogy tudjuk, hogy milyen szél fog fújni. Egy hatalmas bizonytalanság ebből a szempontból az élet. De ott van a biztos pont. Ott van a lehetőség arra, hogy belekapaszkodjunk Istennek a kezébe, hogy felhúzzuk a vitorláinkat, és az ő szent lelke olyan irányba fog repíteni bennünket, amely a legeslegjobb lesz a mi számunkra. Hogyha rábízzuk magunkat, tehát akkor a holnap, a következő perc, a jövő hét, a következő hónap nem rettegéssel teli bizonytalan jövendő lesz, hanem az ő biztos kezében lévő lehetőség, amelyet felkínál nekünk arra, hogy előrébb jussunk a mi lelkünkben, a mi életünkben. Végezetül hallgassuk meg még egyszer az igét. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta, egy szigetre kell vetődnünk. Amen. Urunk Istenünk, hálát adunk azért, hogy ezen a hajóúton részt vett Pál apostol, és hogy Lukács az ő krónikása leírhatta nekünk a Bibliába. Köszönjük, hogy ez egy olyan történet és egy olyan példázat lehetett a mai alkalommal, amely a mi életünkről, a mi lelkünk útjáról is szól. Sok mindent mutatunk a világ felé, de te és mi tudjuk igazán legbelül, hogy milyen ez a hajóút, amelyben részt veszünk. Kérünk ad, hogy tudjunk rád figyelni. Tudjunk a te útmutatásodra támaszkodni. Így áll meg mindannyiunk életét. A te irányodba szeretnénk menni. Áld meg családjainkat, szeretteinket. Áld meg azokat, akik fájdalmat hordoznak, akik éppen mélyponton vannak, viharban vannak, akár gyász, akár betegség, vagy más baj miatt. És kérünk, áld meg az örömökben, az ünnepekben, a felfokozott örvendező élethelyzetekben is a mi lelkünket. Kérünk, így maradjál a te népeddel, így maradjál ezzel a gyülekezettel, és mindenkivel, aki a mai alkalommal hozzád imádkozik. Jézus nevében kérünk, aki így tanított könyörögni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Szeretettel jelentem be a gyülekezetnek, hogy Isten tiszteletünk egy másik ünnepnek is keretet ad. Egy házasság megerősítő szertartásra kerül sor. Légy a mi segítségünk, Urunk, és szólj hozzánk most is életünk minden idejében, és adj engedelmes szívet, hogy kövessük akaratodat. Amen. Midőn Isten áldását kéritek a ti már 50 esztendeje megkötött házassági szövetségetekre és annak megerősítésére. Halljátok meg az ő hozzátok szóló üzenetét, úgy, ahogy írva található a Zsoltárok könyvének 90. fejezetében, az első versben. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Kedves házaspár, kedves József és kedves Jolán, amikor itt megálltok az Úr asztala előtt, akkor, és mi is veletek lélekben megállunk ezen a mai napon, akkor Isten igéjére figyelve az a boldog érzés uralkodik el rajtunk, hogy milyen jó megállni. Milyen jó, hogy egykor, 50 esztendeje és egy napja megálltatok a Szerencsi templomban. Nyilván ezernyi érzés kavargott akkor bennetek, fiatal emberek lévén. Lehet, hogy félelem uralkodott el rajtatok, hogy vajon mi lesz a jövendő és mit hoz el, de azt gondolom, ha láttátok volna azt a jövőt, amit az Isten készített számotokra, akkor az akkori boldogság még boldogabb lett volna. Hiszen most megállva ezen a helyen, itt az Úr asztalánál, talán az első fontos dolog, amit a szívetekre szeretnék helyezni, amit a Zsoltárok könyvének 90. fejezete is elmond nekünk, hogy amikor itt megállunk, akkor egy picit úgy állunk meg, mintha egy magaslaton állnánk, az ünnepnek a magaslatán, és visszatekintünk. Ti is visszatekintetek, akár régi fényképek, emlékek, gyermekek, unokák nyomán, és elmondhatjátok azt, hogy Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mert valóban ez az idő, amit ti egymás mellett eltöltöttetek, ez csak nem két ember öltő. És amikor visszanézünk, akkor legyen ez az első szó, ami elhangzik, hálaadás. Hálaadás ezért az útért, hálaadás azért, hogy egykor egymásra találtatok, hálaadás azért, hogy ez a kapcsolat, amely hát a mai világban a házasság, mint olyan, ez elég instabil lábokon áll, de ti vagytok a bizonyíték arra, hogy lehet végig menni az úton úgy, hogy egymás kezét fogjátok erősen és fixen. És mindez azért hálaadás, akár az összes ajándék, akár ez a házassági kapcsolat, mert ezt valakitől kaptátok. Mert nyilván, ha az ember munkája ezt ki, hogyha az ember törekszik, ha az ember akar, az is nagyon fontos, de ha nincs rajta áldás, akkor semmit sem ér. Ezért hálaadás, mert Istennek adunk hálát a mai napon. És amikor az ember egy ilyen magaslaton, egy ilyen ünnepi alkalommal megáll, 50 esztendőt lezárva, akkor óhatatlanul előre tekintünk. És nyilván mondhatnám azt is, hogy legyen még 50 esztendő, de emberi számítás szerint ezt nem lehet kimondani, de még azt sem lehet kimondani, hogy egy nap, két nap, öt év, ki tudja. Amikor előre tekintünk azonban, a sok emberi bizonytalanság mellett, ahogy erről talán az ige hirdetésben is szóltam, jó, hogy ismét megálltok és az Úr asztala előtt álltok meg, mert tudom, hogy nem csak egymás kezét fogjátok, hanem az ő kezét is fogjátok. És hogyha az ő kezét fogva álltok meg a mai napon is, akkor bármit károkhatnak a csúnya fekete varjuk a jövőről, bármit mondhatnak a nehéz életről, a nehéz időskorról, ti tudjátok, hogy kinek a kezét fogjátok. Egymás kezét és Isten kezét. Ebből a szempontból nem kell aggódni, nem kell félni. Sokan azt mondják, hogy nagyon nehéz idők jönnek, rengeteg ilyen információt lehet. Azt gondolom, hogy aki Istenbe hisz, az a egyik fülénbe, a másikon ki. Mert nekünk nem a vészjósló dolgokra, nem a félelemre, nem az aggodalomra bennünk lévő ilyen hangokra kell hallgatnunk, hanem arra az Istenre, akinek most hálát adtok. Mert hát ő bizonyította ez alatt az 50 év alatt is, hogy veletek van. És mindvégig veletek lesz, hogyha nem engeditek el az ő kezét. Így erősítsétek meg ezt a szövetséget az ő segítségű hívásával, a mai alkalommal, és így fogunk mindannyian, akik itt vagyunk, imádságba hordozni. Így fogadott be, és így hordoz továbbra is, hiszen ez a gyülekezet. tovább a hit útján és az egymással megélt közös házasság útján. Tehát miután most azért álltok itt Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy házasságotokat az ő segítségül, hívásával újra megerősítsétek, és arra újra áldást kérjetek, egymás jobb kezét megfogva, mondjátok utánam a házasság megerősítő eskü szövegét. Mondjad először te keresztjén, férfi testvérem, én az élő Isten előtt, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten, hogy ezt a nőt, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből vettem el őt, Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá továbbra is hű leszek. Vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek. És őt sem egészségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője leszek. Isten engem úgy segítsen. Amen. Mondja te is keresztjén, nőtestvérem, én esküszöm az élő Isten előtt, aki Atya, Fiú, Szentlélek, egy örök Isten, hogy ezt a férfiút, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből mentem hozzá, Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek, vele továbbra is megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek. És őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges segítőtársa leszek. Isten engem úgy segítsen. Amen. Házastársi szövetségeteket 50 esztendő után Isten és a gyülekezet előtt szent esküvel is megerősítettétek. Tartsátok meg fogadásotokat maradéktalanul, és az Istennek békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Mindezeknek utána csendesedjünk el és imádkozzunk értük. Urunk Istenünk, minden kegyelemnek forrása és minden tökéletes ajándék szerzője, továbbra is rád bízzuk ezt a házaspárt. Légy velük az élet folyamán, további kapcsolatukban, házasságokban, adj nekik örömet, hűséget, kegyelmet, békességet. Tedd, hogy mindegyikük továbbra is a másik javát keresse és kölcsönösen osztozzanak egymás örömében és bánatában. Ajándékozz meg őket a te szent lelkeddel, a bölcsesség és szeretet lelkével a gyülekezet közösségében. Ajándékozz meg őket élő reménységgel, igaz szeretettel, hogy családi otthonuk tanúbizonysága lehessen a te szentségednek és szeretetednek. Mindenható atyánk, őrizd meg őket, mind a földön, mind az örökké valóságban. Ami Urunk Jézus Krisztusunknak, a világ megváltójának nevében kérünk. Amen. mindezeknek utána, semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.